Szentendréről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Újra hazánkba látogat Benjamin Netanyahu, Izrael miniszterelnök, hogy részt vegyen a március 21-én kezdődő CPEC Hungary konzervatív politikai konferencián. A Times of Israel jelentése szerint a kormányfő fel is szólal a rendezvényen, amely alig 3 héttel előzi meg a magyarországi parlamenti választásokat, írja a hvg.hu portál. Az izraeli miniszterelnök legutóbb tavaly áprilisban tett hivatalos látogatást Budapesten Orbán Viktor kormányfő meghívására. Konzuli védelmet biztosít a kormány annak az Ukrajnában letartóztatott magyar férfinak, aki 5 embernek próbált segíteni átmenekülni Magyarországra, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter ismertette, a beregszászi főkonzulátus ad segítséget a rendőrségi eljárás során. Bejegyzésében azt írta, a 4. évfordulóhoz közeledve mindenkinek elege van már a háborúból. Dubajban őrizetbe vették a Vlagyimir Alekszejev elleni merénylettel gyanúsított férfit az orosz szövetségi biztonsági szolgálat bejelentése szerint. Jubomir Korba orosz állampolgárt repülőgéppel Oroszországba szállítják, az orosz katonai hírszerző szolgálat helyettes vezetőjét pénteken lőtték meg többször Moszkvában, a lövöldözés után megműtötték, az orosz külügyminiszter Ukrajnát vádolja a merénylet kísérlettel, Ukrajna azt állítja, semmi köze a lövöldözéshez. Ukrajna szankciókat vezet be egyes külföldi gyártók ellen, akik az orosz drónok és rakéták alkatrészeit készítik, közölt az ukrán elnök az X közösségi portálon. Volodymyr Zelenszky arról írt, a drónok gyártása lehetetlen lenne a külföldi alkatrészek nélkül, amelyeket az oroszok a büntetőintézkedések kijátszásával továbbra is be tudnak szerezni. A szankciók célpontjai között több kínai vállalat, valamint az Egyesült Arab Emírségekből és Panamából származó cégek is szerepelnek. Az ukrán-magyar határszakaszon 4097-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 12 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. 25 hatásértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az ORFK a táviratirodát. Múlt héten az ország területén 33 hatásértőt tartóztattak fel és kísértek vissza, embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntető eljárás. Magyarország nemzetközi tartalékai megközelítették az 56 milliárd 800 millió euró szintet január végére, ami történelmi csúcsot jelent, ismertette a Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály egy szaúd-arábiai konferencián kiemelte, a bizonytalan világgazdasági környezetben felértékelődnek a stabilitást erősítő tényezők. Kitért arra is, a globális kereskedelem szerkezeti átalakuláson megy keresztül, amelyet a geopolitikai feszültségek, az ellátási láncok átrendeződése és az iparpolitika újjáéledése hajt. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint semmilyen megállapodás nem született a magyar állam és az Alibaba között pótdíj felszámításáról. A tárca közleménye hangsúlyozta, elfogadhatatlannak tartják a fogyasztók megtévesztésére alkalmas gyakorlatot. Mint írták, a kormány nem adott felhatalmazást 4,5%-os pótdíj beszedésére vagy állami teherként való feltüntetésére a nagy internetes kereskedő cégnek. Lemondott a brit miniszterelnök kabinetfőnöke, Morgan McSweeney támogatta az Epstein botrányba keveredett és visszahívott volt washingtoni nagykövet Peter Mandelson kinevezését. A kormányfőnökét lemondó nyilatkozatában úgy fogalmazott, Mandelson támogatása olyan szintű hiba volt, amely kárt okozott a munkáspártnak, az országnak és a politikába vetett bizalomnak, ezért teljes mértékben vállalja a felelősséget. Nem változtatott az eredeti végeredményen a boszniai szerb köztársaságban tegnap megtartott részleges, megismételt elnökválasztás, a kormánypárti jelölt Sinisa Karan szerezte meg a legtöbb szavazatot. Hiába nyerte meg viszont a választást, csupán októberig tölti be a tisztséget, akkor ugyanis parlamenti választást és elnökválasztást is tartanak a balkáni országban. Japánban a liberális demokrata párt 2/3 győzelemmel szerzi meg a képviselőházi mandátumok többségét, közölte a japán közszolgálati televízió a szavazatok összesítése után. A Takaicsi Szanál miniszterelnök vezette párt a megújulás párttal koalíciót alkotva legalább 316 mandátumot szerezhet a 465 tagú alsóházban, ami jelentős növekedés a választások előtti 198 mandátumhoz képest. Marokkóban tízezreket evakuáltak otthonukból a többnapos heves esőzések miatt. Az ország északi tartományaiban a rendkívüli idő több mint 154 ezer embert érintett. A lakosok többségét a vízszint emelkedése miatt kitelepítették. Végül az időjárásról. Felhős lesz az ég, de hosszabb, rövidebb időre előbukkanhat a nap. Helyenként előfordulhat eső, zápor, az északi középhegységben havas eső, kisebb havazás. A szél néhol megélénkül. A csúcshőmérséklet 5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Tudás, jövő, innováció. Add le a jelentkezésed február 15-ig, és válaszd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet. EGRI és Jászberényi képzéseinken hagyomány és jövő kéz a kézben jár. Technológia és kreativitás. Egerben indul az új mesterséges intelligencia mesterképzés. Mérnöki precizitás és vezetői szemlélet. Jászberényben pedig műszaki menedzser képzésen is megalapozhatod a jövődet. Képzéseinkkel kapcsolatos bővebb információk a felvi.hu és az uni-eszterházy.hu weboldalon találhatók. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned!
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Gergye Zoltánt, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület elnökét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt, és a beszélgetés elejét már egyből egy gratulációval kell kezdenem, hiszen a Miskolci Herman Otto Múzeum Promúzeum kitüntető díját adományozta egyesületüknek. Idézem a kitüntetésről a következő szavakat: a népművészet fennmaradásáért és a múzeumi gyűjtemények aktív megőrzéséért közkincsétételéért sok évtizede végzett magas színvonalú, hagyományápoló és ismeretterjesztő tevékenységének elismeréseként. December 13-a volt az a ünnepélyes dátum, amikor is dr. Szaják Péter múzeumigazgató aláírta ezt az oklevelet, és önök pedig megkapták. Szívből gratulálok ehhez a kitüntetéshez.
Köszönjük szépen, nagy megtiszteltetés ez a mi részünkre. Egy ilyen profi múzeum, egy intézmény, a vidéki múzeumok legnagyobb múzeum, a Herman Tó Múzeum. Ráadásul ők is több díjat nyertek, többek között Prima Primissa díjat is, a megyeit elnyerték. Mi meg ebbe a Pro Múzeum nevű elismerésben részesültünk általuk. Évtizedes kapcsolat van a két intézmény között, illetve hát inkább civil szervezet vagyunk, mint intézmény, tehát évtizede van szakmai együttműködés. Nagyon sok programunk volt együtt, főleg szakmai programunk, a mi programjainkat sokszor befogadták, mint helyszínt, kiállításokat is tudtunk már náluk megvalósítani, konferenciát is közösen csináltunk, kettőt is már az elmúlt években, és bizony valószínű ez a közös munka, reméljük, hogy a színvonalas közös munka készítette őket, hogy nekünk ítéljék ezt a díjat. Nagy megtiszteltetés valóban, mert külsősöknek nagyon ritkán szokták adni, mert ez egy belső múzeumi díj, úgyhogy mi megkaptuk, és a további jó kapcsolat reményében reméljük, hogy még együtt tudunk majd dolgozni a múzeummal.
Mit jelent a kifejezés és az elnevezés Pro Múzeum? Mire utal az elnevezés?
Valószínű, hogy az ő szakmájukban így díjazzák az arra hivatott szakembereket, vagy tímeket, ugye ott is több műhely, meg több kiállító tér van, több tár, így hívják őket. Mi szorosan a néprajz és a történeti tárral dolgozunk együtt, és el kell mondanom, hogy az ott lévő kolléganő, Viszócki Ilona, muzeológus, szintén megkapta ezt a díjat velünk együtt, ugyanis egy egész kimagasló munkát tettünk az asztalra, mégpedig májusban nyílt meg a 21. Virágzó Népművészet című országos tárgyalkotópályázatnak a kiállítása, meg a díjátadója, és közel fél évig lehetett látni a múzeumban. Tehát ez egy nagyon nagy munka volt, majd egy éves előkészítése volt a feladatnak, és a megvalósítás is, és akkor az utóbbi élet is, ugye, mert fél évek tartott a kiállítás, volt több program, készülés program, a múzeumok éjszakáján, a mi egyesületünk volt a főszereplő, a népművészet, népi tárgyalkotás, tehát egy nagyon jeles szakmai esemény volt ez a közel fél éves rendezvény, amit megvalósítottunk, és meg az is elbüszkélkedek. Én is itt tudtam meg ezen a rendezvényen, ahol láthatták a díjat, hogy 1700 látogatója volt a mi kiállításunknak, illetve a közös kiállításunknak a Herman Tó Múzeummal.
Szívből gratulálok ehhez a szép létszámhoz, ehhez a szép számhoz, akkor kijelenthetjük, hogy nagyon jó az önök egyesülete és a múzeum közötti együttműködés.
Így van, tehát beérett ez a kapcsolat, hiszen mi névadónk Fügedi Márta, ő is egy jeles néprajzos volt, a múzeum munkatársa volt, és annak idején a mi egyesületünket ő alapította, mi tiszteletből vettük fel a nevét, nagyon neves szakember volt az ő szakterületén, tehát ez is egy kiinduló pont volt a mi szakmai kapcsolatunkban a múzeummal, és hát szeretnénk az ő szellemiségéhez megmaradni, és híven követni, amit ő örökül hagyott nekünk, a népi tárgyalkatónknak.
Itt van előttünk a díj az asztalon, én látom, úgyhogy leírom, megpróbálom leírni a kedves hallgatóknak, egy szép díszoklevelet kell elképzelni, természetesen szép sötét kék bársony kötésben, és van hozzá egy díj is az oklevél mellé, általában ahogy dukál, ha fogalmazhatok így, egy szertifikéttel, vagyis egy tanúsítvánnyal, miszerint egy ezüst érdem plakett, vagy egy ezüst érem, amely valóban bizonyítja azt, hogy ezüst ez az érem, és Szabó Tamás szegedi ötvös művész készítette, anyaga tehát ezüst, még egy ilyen szép díjjal is büszkélkedhetnek.
Ezüst fokozatúak lettünk, nagy dicsőség ez a mi számunkra, hiszen mi egy civil szervezet vagyunk, nekünk nincs ilyen intézményi hátterünk, mint a múzeumnak, nekünk nagyon sokat kell dolgozni, főleg önkéntes alapon, vagy önkéntes felfogásban, hogy megszülessenek a nálunk az eredmények, tehát nagyon sokat.
Itt vagyunk jelenleg a székhelyükön, Diósgyőrben, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület központi épületében. Közel található ez az épület a Diósgyőri várhoz, de nem tétlenkednek, hiszen önök most is szerveztek a mai napon is programot.
Igen, rendeztük egy kis családi kézműves foglalkozást, volt egy kis műsor, mesemondót is hallgathattunk, és népzenészek is felléptek a délőtt folyamán. Most még jelenleg tart a kézműves foglalkozás gyerekeknek, felnőtteknek, mert mi úgy szeretjük ezt csinálni, ezt a foglalkozásokat, hogy leül a családból valaki, és együtt a gyerekkel, tehát hogy teljes legyen a sikerélmény mind a két családtagnak. Ezen kívül van egy kis kézműves vásárunk is, hiszen a kézművesek ugye legfőképp azért dolgoznak, hogy ezt a terméket, alkotást el tudják adni. Nehéz dolgunk van a mai időkben, de megtesszük a magunkét, ezért is van. Szerveztünk már ilyen kis kézműves vásárt ide a házunkba.
Ha szerényebb is az érdeklődés, de kijelenthetjük, hogy azért van érdeklődés, és van erre a fajta tevékenységre is, amelyet önök végeznek, igény a mai világban is, ebben az elanyagi és adott világban.
Igen, tehát ide azt kell mondanom, hogy az a réteg jár, aki díjazza ezt a milliót, meg ezt, amit mi csinálunk, tehát az igényes kézműves termékeket, az igényes kézzel készített termékeket, és még ugye nekünk még ott van egy nagyon nagy felelősségünk, a népművészet, a hagyományok megőrzése. Bár hozzá kell tennem, hogy most itt a múzeumról beszélünk, meg a jó kapcsolatról, hogy azért el kell mondanom a kedves hallgatóknak, hogy mi nem a múzeumba, múzeumi tárgyakat másolunk, meg nem oda dolgozunk. Tehát jó néhány évtizede a magyar tárgyalkotó népművészetben az a fontos szemlélet uralkodik már, hogy meg kell újítani a néptárgyalkotást olyan irányokkal, amik a mai életet szolgálják szó szerint. Tehát csak olyan tárgyakat csinálunk legtöbbször 90%-ban, ami funkcionális, tehát amit lehet használni, felvenni, hordani. Tehát ez a felelősségünk, hogy olyan tárgyak szülessenek, hogy a mindennapjainkat szolgálják. Plusz ugye az igényesség, az esztétikum az nagyon fontos dolog, tehát ezt hozzá kell tennünk azért a hallgatóknak, hogy igyekszünk, hát csúnya szó, de modernnek lenni, hiszen a világ megköveteli, hogy mi is lépjünk, és bizony vannak olyan mesterségek, olyan szakágak, ahol szerencsések, mert adja a mesterségük, például a textilművesek, a imzők, a szövők, ők ezt nagyon jól tudják kamatoztatni, ezt a mai kornak a divat irányzatába beleszövik ugye a hímzés meg hasonlókat. Aztán vannak mesterségek, ami kicsit hagyományosabb, az nehezen adja meg magát, hogy újítsunk benne, mondjuk a fazekasság, ott inkább a funkciót lehet kibővíteni, például sok sütő meg főzőedény készít a fazekas mostanában, ha van rá igény.
Próbálnak alkalmazkodni a jelenkor igényeihez és kihívásaihoz.
Elsősorban ez az első feladatunk.
A névadóról, Fügedi Mártáról már néhány mondat erejéig ejtettünk szót. Na de mi újság manapság a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület házatáján? Jelenleg hány tagja van az egyesületnek? Hogyan élik meg a mindennapokat?
Hát munkásan, dolgosan, ugye, mint civil szervezet meg kell küzdenünk a létünkért. Minket nem nagyon támogat senki sem, nem kapunk havi apanás, meg mindenféle. Nekünk pályázni kell az utolsó fillérig. Az áramdíjtól kezdve a fűzveszőig, hogyha dolgozni akarunk, tehát mindenre pályázunk. Szerencsére olyan pályázatok vannak manapság, ami kimondottan a tárgyalkotónak szól. Ez most itt nem a reklám helye, de van egy olyan alap, a Csóri Sándor alap, ahol mi tudunk pályázni, legtöbbször sikerrel, és akkor ebből tudunk létezni. Sok nehézség van, de mindig egy kicsit ügyesen órá leszünk rajta. Hát, hogy hanyan vagyunk? Sokan, csak az a nagy problémánk, hogy ugye 43 éves az egyesület, tehát kicsit előregedett a társaságunk, vagy a közösségünk. Nekünk most nagy-nagy feladatunk van, ezt is előtérbe helyezzük, a szakmai feladatok mellé tesszük szinte, hogy fiatalokat kell keresnünk, utódokat kell keresnünk, aki ezt a világot magának tudja, magának érzi majd, meg kell tanítanunk a mesterségre. Tehát keressük az utódokat, keressük az inasokat, keressük a tanulókat, jöhetnek hozzánk, szívesen elindítjuk ezen az úton bármelyik mesterségbe. Tehát ez a legnagyobb kihívás, hogy utódot tudjunk hagyni utókornak, pontosan az utókornak megmaradjon az egyesület. Mint említettem, 43 esztendén működünk, tehát el lehet képzelni akkor, hogy egy akkori 20 éves most hány éves, tehát ez egy nagy kihívás nekünk.
Thank you.
Amíg hallgattam önt, akkor is eszembe jutott meg, ahogy idefelé autóztam önökhöz, az a szép régi emlékem, amikor Paranai Józsefné csipkeverővel készítettem riportot, és higgy el, hogy még a szobámnak a könyvespolcán van tőle egy szép csipkém, amit kaptam a riportkészítés után tőle. Örök emlékként őrzöm, és egy nagyon szép emléktárgyként, ajándékként, és azért jutott eszembe ő, mert amikor vele készítettem a riportot, valami hasonlókról beszéltünk akkor is, hogy de jó lenne, ha tovább maradna fenn a szép hagyomány, amelyet ő képvisel, és milyen jó lenne, ha minél több tagja lenne a Fügedi Márta Népművészeti Egyesületnek. Elteltek az évek, és a célok, a hivatás megfogalmazása mit sem változott.
Igen, ugyanaz a feladatunk, mint amit jó néhány évtizedre Margonini elmondott, és sajnos már nincs közöttünk, néhány éve itt hagyott bennünket, de el kell mondanom, ha már utódokról beszél, hogy a kedves lánya szintén csipkeverő és hímző, igaz, hogy már nem Miskolcon élnek, de az ügye szolgálják a népművészetet, sőt az unokája, a Margó néninek, most kapott nemrég Junior Primissa díjat, azt hiszem így hívják, a kézműves tevékenységért. Tehát az ő családjukban egyeneságon megy a népművészet, a néphagyományok őrzése és művelése. Igen, tehát ugyanaz a feladatunk, mint 10 éve, meg 20 éve, tehát meg kell nekünk is újulnunk, meg kell újítani a közösséget, olyan embereket kell keresnünk, akik ezt maguknak érzik.
Köszönöm szépen, hogy kiegészítette ezzel is, hogy azért akkor van jövő, tehát van remény. Kíváncsian teszem fel a kérdést, hogy valami hasonlót lehet tapasztalni az önök egyesületében is, tehát van azért fiatal érdeklődő, vannak újabb és újabb tehetségek?
Vannak fiatalok, tanítgatjuk őket, és járnak szakkörökbe hozzánk, táborokba, stb. Csak egy fiatalnak, mondjuk egy 17-18 éves most elkezdte. Ugye még nagyon sok dolga van az életben. Jön az érettség, jön a diploma, jön a házasság, gyerekek, és ez elveszi az időt attól, hogy ő kézműveskedjen. De szerencsések vagyunk, mert visszatérnek hozzánk, amikor már egy ilyen életszakaszon túl vannak, akkor arra emlékeznek, hogy itt jól érezték magukat, elkezdtem valamit tanulni, haladtam is a tanulmányaimban, és akkor csatlakozik hozzánk, és még akkor is ő még fiatalnak számít. Nálunk a fiatal az a 30-40 éves, tehát visszacsatlakozik hozzám, így mondom. Azért mondom, hogy ilyen kis távolság szakadék lesz így a fiatal meg az érett felnőtt között, mert ugye egy nagyon nagy súlyos problémánk van a kézművességgel, azon, hogy szépeket alkotunk, nívósakat, meg eredményeseket, nem tudunk megélni belőle. Nincs olyan kézműves mesterség, aki főállásban ezt csinálná, és akkor a családját el tudja tartani. És bizony, amikor ide jön egy fiatal, hogy ő meg akarja tanulni a fazekas mesterséget, most is van egy kislány, mert én magam is fazekas vagyok, tanítgatom, örülök neki, itt van, de az volt az első, hogy elmondtam neki, hogy ebből nem tudsz családot eltartani, de még magadat se, tehát muszáj neked valami mást is tanulni, hogy biztos, régen így mondták anyáink, hogy biztos szakma legyen a kezedben. A kézművesség már mennyire szép, meg áhítatos, meg csupa jó dolgot mondunk mi magunk is róla, de ez a rákfenéje, hogy nem tudunk belőle megélni. Tehát itt, aki kézműveskedik nálunk, itt is, akik árulják a kis portékáikat, a kedves kollégáink, mindenki valaki pedagógus éppen, van, aki biztonsági őr, képzelje, tehát ilyesmi. Hát ez a helyzet, ez a pőre helyzet, amit reméljük, hogy majd változik.
Ha már tagokról beszélünk, akkor annyi kulisszatitkot azért áruljunk el, hogy van egy közös pontunk. A Szent István Rádió és a Fügedi Márta Népművészeti Igen. Egyesület között Somosvári Eszteron a kolléganőm, hát nekünk munkatársunk, önöknek pedig az egyesület tagja, ügyes kézügyességű.
Így van, gyöngyfűző, gyakran megfordul itt a gyöngyös foglalkozásokon. Talán többet is jönne, ha tudna, én azt hiszem, valóban egy tehetséges kézműves, de ugye őnek is van egy hivatása, és a gyöngyfűzés az csak több, mint hobbi valószínűleg is úgy gondolja, de szeretettel látjuk minden, amikor jön hozzánk.
Ha már pályázatokat említ, akkor pályázati szempontból a 2026-os esztendő mit tartogat majd az önök számára? Nem vagyunk jó sok, de ami már látható.
Vannak jó híreink már. A pénz még nincs a kasszában, ahogy mondják, de már van nyertes pályázatunk. Kisebb, van nagyobb pályázatunk. Szakmai feladatokat kell megvalósítani belőle. Egy nagyon nagy feladatot kell ismét a múzeummal, illetve a múzeumnak egy tagintézménnyel megvalósítanunk, a Miskolci Galériával. A Hagyományok Háza felkérésére az Élő Népművészet 2026 című térségi rendezvényt regionális szinten kell megvalósítanunk, majd márciusban, amihez bizony kellenek anyagiak is. Reméljük, hogy addigra megérkezik a számlánkra a pénz. Tehát ez egy kihívás itt rögtön az első negyed évben, amit szintén a múzeumi kollégákkal közösen fogunk megvalósítani. Hát utána pedig a szokásos éves mi saját pályázatunk, a Virágzó Népművészet immár 22. alkalommal fog megvalósulni nyár elején, nyár közepén, és akkor jönnek a gyerektáborok, jönnek a felnőtt táborok, és akkor még közben néhány kiállítás is meg kell valósítanunk. Be van ütemezve egy papírműves úriember kiállítása, aztán egy babakészítőnek is. Szóval megvan a feladatunk, az első fél évig tudjuk pontosan dátum szerint, hogy mit kell csinálnunk.
Most az épület tele van élettel, és az ön által elmondottakból azt tűnik ki nekem, hogy úgy általában is élettel teliek ezek a falak, tehát mindig történik valami a központi épületben.
Igen, igyekszünk kihasználni a lehetőségeket. Jobban szeretjük a nyári időszakot, vagy a tavaszit, mert akkor már nem kell fűteni.
Meg van egy nagyon szép udvaruk, ahova ki lehet ülni.
Így van. A telet azért kicsit, nem is nem szeretjük, de kicsit tartunk tőle, mert most ugye nincsen hideg, de ha nagy hidegek vannak, akkor nagyon nagy a fűtés számlánk, és akkor elviszi a kis pénzünket, és akkor szerveztük ezeket a foglalkozásokat, meg a szakköri munkáink is folynak kisebb termekbe, ahol nem kell nagyon befűteni.
Ha már megemlítette saját szakmáját, saját mesterségét, akkor egy kérdés erejéig beszéljünk önről is. Milyen munkákon dolgozik jelenleg?
Hát mióta elnök vagyok, kevesebbet tudok a fazekas műhelyben jelen lenni. Inkább arra koncentrálok, hogyha valóban van egy érdeklődő fiatal, vagy akár középkorú, hogy segítsem a tanulmányait. Tehát én már, mint fazekas, alkotó fazekas az elmúlt esztendőkben kevesebbet dolgozom, inkább a ismeret átadásra törekszem, meg hát az egyesületnek az életét szervezem, a szakmai részét, meg a mindennapjait.
Aki már elnök, vagy ilyen elnöki tisztséget tölt be, mondjuk meg őszintén, a saját szakmájára, mesterségére kevesebb ideje marad.
Hát sajnos ezt az élet így hozta, valami áldozatot kell hozni, de bízom benne, hogy egyszer én is leköszönhetek az elnöki tisztségről, és akkor a több időm jut majd a mesterségre.
Köszönöm szépen a beszélgetést önnek, riportunk végéhez közeledve. Ha kívánhatnék valamit, akkor mit kívánjak a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület tagjainak a 2026-os esztendőre?
Azt mondanám viccesen, hogy jó időt, minél hamarabbi tavaszi napokat, és hát a szakmai munkánkhoz csak annyit, hogy hajrá!
Köszönöm szépen a beszélgetést Gergye Zoltánnak, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület elnökének. Ahogy említette, akkor további munkájukhoz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönjük szépen, viszont minden kedves rádióhallgatóknak sok szeretettel üdvözöljük őket is. És minden jót a minden hallgatóknak.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtesa Jai László. Vasárnapi adásunk témája: XIV. Leó pápa üzenete a betegek 34. világnapjára. A szamaritánus együttérzése: úgy szeressünk, hogy magunkra vesszük mások fájdalmát. Január 13-án tették közzé a Vatikánban a Szentatyának a betegek világnapjára írt üzenetét, amely a mostani világban lelki eligazítást és útmutatást akar adni, hogy a betegi szenvedő embertársainkban magát, Krisztust ismerjük fel, ahogy ő az irgalmas szamaritánus történetében a szolgáló és segítő szeretet konkrét példáját hagyta ránk. Most hallgassák meg Leó pápa üzenetét a betegek világnapjára. Kedves testvéreim! A betegek 34. világnapját ünnepélyes keretek között Csiklajóban, Peruban tartjuk 2026. február 11-én. Ebből az alkalomból ismét az irgalmas szamaritánus képét kívántam előtérbe helyezni, amely mindmáig időszerű és nélkülözhetetlen ahhoz, hogy újra felfedezzük a szeretet szépségét és az együttérzés társadalmi dimenzióját, valamint hogy figyelmünket a rászorulókra és a szenvedőkre, köztük a betegekre irányítsuk. Mindannyian hallottuk és olvastuk Szent Lukács a megrendítő szövegét. Egy törvénytudó, aki azt kérdezi Jézustól, hogy ki az a felebarát, akit szeretnünk kell, ő egy történettel válaszol. Egy férfit, aki Jeruzsálemből Jerikóba tartott, rablók támadtak meg, és félholtan hagyták az út szélén. Egy pap és egy levita elment mellette, ám egy szamaritánus megszánta őt, bekötözte sebeit, egy fogadóba vitte, és kifizette az ápolását. E bibliai szakaszról való elmékerésemet szeretett elődöm Ferenc pápa Fratelli Tutti enciklikájának értelmezési kulcsával kívánom elétek tárni. Ebben a rászoruló iránti együttérzés és írgalom nem pusztán egyéni erőfeszítésre korlátozódik, hanem kapcsolatban valósul meg a rászoruló testvérrel, azokkal, akik gondoskodnak róla, és mindenek előtt Istennel, aki nekünk ajándékozta szeretetét. Az üzenet első pontja a találkozás ajándéka, a közelség és a jelenlét adásának öröme. A gyorsaság, az azonnaliság, a sietség kultúrájában élünk, ugyanakkor a leselejtezés és a közöny kultúrájában is, amely megakadályoz bennünket abban, hogy közeledjünk, hogy megálljunk utunkon, hogy észrevegyük a körülöttünk lévő szükségleteket és szenvedéseket. A példabeszéd elmondja, hogy a szamaritánus, amikor meglátta a sebesültet, nem ment el mellette, hanem nyitott és figyelmes tekintettel nézett rá, Jézus tekintetével, amely emberi és szolidáris közelségre indította. A szamaritánus megállt, odament hozzá, saját kezével ápolta, saját zsebéből fizette a felmerülő költségeket, gondoskodott róla. Mindenek előtt a saját idejét adta neki. Jézus nem azt tanítja, ki a felebarát, hanem azt, hogy miként váljunk felebaráttá, vagyis miként legyünk mi magunk közelivé. Ezzel kapcsolatban Szent Ágostonnal együtt megállapíthatjuk, hogy az Úr nem azt akarta megmutatni, ki volt annak az embernek a felebarátja, hanem azt, hogy ő a törvénytudó, kinek váljon felebarátjává. Valójában senki sem fele barátja másiknak addig, amíg önként közel nem lép hozzá. Ezért az vált fele baráttá, aki irgalmasságot gyakorolt. A szeretet nem passzív, hanem a másik felé indul. Fele baráttá válni nem a fizikai vagy társadalmi közelségtől függ, hanem attól a döntéstől, hogy szeretni akarunk. Ezért a keresztény fele baráttá válik a szenvedő számára, Krisztus példáját követve, aki az igazi isteni szamaritánus, aki közel jött a megsebzett emberiséghez. Nem egyszerű filantróp gesztusokról van szó, hanem olyan jelekről, amelyekben érzékelhető, hogy a másik szenvedésében való személyes részvétel önmagunk ajándékozását jelenti. Túlmutat a szükségletek kielégítésén, és eljut odáig, hogy saját személyünk válik az ajándék részévé. Ez a szeretet szükségszerűen a Krisztussal való találkozásból táplálkozik, aki szeretetből önmagát adta értünk. Szent Ferenc ezt nagyon jól megmagyarázta, amikor a leprásokkal való találkozásáról beszélve így szólt: maga az Úr vezetett el engem közéjük, mert általuk fedezte fel a szeretet édes örömét. A találkozás ajándéka a Jézus Krisztussal való kapcsolatból születik, akit annak az irgalmas szamaritánusnak ismerünk fel, aki elhozta számunkra az örök gyógyulást, és akit jelen valóvá teszünk, amikor lehajlunk megsebzett testvérünkhöz. Szent Ambrus azt mondta: mivel tehát senki sem áll közelebb hozzánk annál, aki meggyógyította sebeinket, szeressük őt, mint urunkat, és szeressük őt, mint fele barátunkat, hiszen semmi sem olyan közeli, mint a fej a tagokhoz. Szeressük azt is, aki Krisztus követője. Szeressük azt, aki mások szegénysége miatt szenved, a test egysége okán. Legyünk egyek az egyben, közelségben, jelenlétben, a kapott és adott szeretetben, és Szent Ferenchez hasonlóan örvendezünk annak érességében, hogy találkoztunk vele. Hangsúlyozza Leó pápa betegek világnapi üzenete. Második pont: a betegek gondozásának közös küldetése. Szent Lukács így folytatja: a szamaritánusnak megesett rajta a szíve. Az együttérzés mély érzelmet jelent, amely cselekvésre indít. Olyan érzés, amely belülről fakad, és a másik szenvedésével való törődéshez vezet. Ebben a példabeszédben az együttérzés az aktív szeretet megkülönböztető jegye. Nem elméleti és nem érzelgős, hanem konkrét gesztusokban valósul meg. A szamaritánus közeledik, bekötözi a sebeket, magára vállalja és gondját viseli. De figyeljünk, nem egyedül, nem elszigetelten teszi ezt. A szamaritánus keresett egy fogadust, aki gondját viselheti az embernek, ugyanúgy mi is arra vagyunk hivatottak, hogy közösségbe hívjuk egymást, és a mi-ben találkozzunk, amely erősebb, mint a kis egyének összege. Magam is megtapasztaltam, szól Leó pápa üzenete, perui misszionáriusi és püspöki szolgálatom során, hogy sokan a szamaritánus és a fogadós módján osztoznak az irgalomban és az együttérzésben. A családtagok, a szomszédok, az egészségügyi dolgozók, az egészségügyi lelkipásztori szolgálatban résztvevők és sokan mások, akik megállnak, közelednek, gyógyítanak, hordoznak, kísérnek és felajánlják azt, amiük van, társadalmi dimenziót adnak az együttérzésnek. Ez a tapasztalat, amely kapcsolatok szövevényében valósul meg, meghaladja a pusztán egyéni elköteleződést. Így a Dilexité apostoli buzdításban nem csak úgy utaltam a betegek gondozására, mint az egyház küldetésének fontos részére, hanem mint valódi egyházi cselekvésre. Ebben Szent Ciprianust idéztem, hogy megmutassam, miként mérhető ebben a dimenzióban társadalmunk egészsége. Ez a járvány, ez a pest is, amely rettenetesnek és végzetesnek tűnik, próbára teszi mindenki igaz voltát, és megvizsgálja az emberi nem érzületét. Vajon az egészségesek szolgálják ki a betegeket, vajon a rokonok tisztelettel szeretik-e hozzátartozóikat, vajon az urak könyörületesek-e beteg szolgáik iránt, vajon az orvosok nem hagyják-e magukra a segítséget kérő betegeket. Egynek lenni az egyben azt jelenti, hogy valóban egy test tagjainak érezzük magunkat, amelyben hivatásunk szerint hordozunk az Úr együttérzését minden ember szenvedése iránt. Továbbá a fájdalom, amely megindít bennünket, nem külső fájdalom, hanem saját testünk egyik tagjának fájdalma, amelyről a fő parancsára gondoskodnunk kell mindenki javára. Ebben az értelemben azonosul Krisztus fájdalmával, és keresztény módon felajába sürgeti a megváltó mindenki egységért mondott imájának beteljesedését. Szól Leó pápa üzenete. Ennek harmadik pontja. Mindig az Isten iránti szeretet indítson bennünket, hogy találkozunk önmagunkkal és testvéreinkkel. A kettős parancsban: szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, fele barátodat pedig, mint saját magadat. Felismerhetjük az Isten iránti szeretet elsőbségét és annak közvetlen következményét arra vonatkozóan, hogy az ember miként szeressen és viszonyuljon másokhoz az emberi élet minden dimenziójában. A fele barát iránti szeretet kézzelfogható bizonyítéka az Isten iránti szeretet hitelességének, amint azt János apostol tanúsítja. Isten soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, bennünk marad az Isten, és a szeretete tökéletes lesz bennünk. Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, és az Isten is benne marad. Bár e szeretet tárgya különböző, Isten, a fele barát és önmagunk, és ebben az értelemben különálló szeretetekként érthetjük őket, mégis mindig elválaszthatatlanok. Az isteni szeretet elsőbsége azt jelenti, hogy az ember cselekvése mentes minden személyes érdektől és viszonzás kereséstől. Olyan szeretet megnyilvánulása, amely túlhalad a rituális normákon, és hiteles Isten tiszteletté válik, a fele barát szolgálata tettekben megélt Isten szeretet. Ez a dimenzió annak felismerésére is lehetőséget ad, mit jelent önmagunkat szeretni. Azt jelenti, hogy feladjunk azon igényünket, hogy önbecsülésünket vagy méltóságérzetünket a siker, a karrier, a társadalmi helyzet vagy a származás sztereotípiáira alapozzuk, és visszatalálunk helyünkhöz Isten és testvéreink előtt. 16. Benedek pápa azt mondta, hogy az ember, mint teremtmény, szellemi természetű, aki önmagát a személyközi kapcsolatokban valósítja meg. Minél valóságosabban éri meg ezt, annál inkább érik be saját személyes identitása is. Az ember nem másoktól való elkülönülése révén jut el önmaga elfogadásához, hanem akkor, ha másokkal és Istennel kapcsolatba lép. Kedves testvéreim! Az emberiség sebei számára az igazi orvosság a testvéri szeretetre épülő életstílus, amelynek gyökere az Isten iránti szeretet. Őszintén kívánom, hogy keresztény élet stílusunkból soha ne hiányozzék ez a testvéri, szamaritánusi, befogadó, bátor, elkötelezett és szolidáris dimenzió, amelynek legmélyebb gyökere az Istennel való egységünkben, a Jézus Krisztusba vetett hitünkben található. Ettől az isteni szeretettől lángra gyúlva valóban képesek leszünk önmagunkat ajándékozni minden szenvedőért, különösen beteg, idős és letört testvéreinkért. Szól Leó pápa betegek világnapi üzenete. Ima a boldogságos Szűz Máriához, a betegek gyógyítójához. Fordulj most imádságunkkal boldogságos Szűz Máriához, a betegek gyógyítójához, kérjük segítségét mindazokért, akik szenvednek, akik együttérzésre, meghallgatásra és vigasztalásra szorulnak, és könyörögjünk közbenjárásáért ezzel az ősi imádsággal, amelyet családi körben szoktunk imádkozni mindazokért, akik betegek és fájdalmak közt élnek. Édesanyám, ne távolodj el, ne vedd el rólam tekintetedet. Jöjj velem mindenhová, és soha ne hagyd magamra. Te mindig oltalmazol igaz édesanyámként, ezt közölt ki számomra, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek megáldjon engem. Szívből adom apostoli áldásomat minden betegre, hozzátartozóikra és mindazokra, akik gondoskodnak róluk, az egészségügyi dolgozókra, az egészségügyi lelkipásztori szolgálatban résztvevőkre, továbbá különös módon mindazokra, akik részt vesznek ezen a betegek világnapján. Kelt a Vatikánban 2026. január 13-án 14. Leó pápa. Leó pápa és a betegek világnapja. A Szentatya Michael Cserny bíborost, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának prefektusát nevezte ki különleges megbizottjává a betegek 34. világnapjára, amelyet idén a perui Csiklayóban tartanak ünnepélyes körülmények között, vagyis abban az egyházmegyében, a 14. Leó pápa 9 éven át püspökként szolgált. Ferenc pápa 2014. november 3-án nevezte ki az ágostorrendi Robert Francis Prévost atyát a perui Csiklayó egyházmegye apostoli adminisztrátorává, akit december 12-én szentelte püspökké az egyházmegye székesegyházában. A következő év augusztusában megkapta a perui állampolgárságot. 2015. szeptember 26-án Ferenc pápa Csiklayó megyés püspökévé nevezte ki, és az új püspök ekkor választotta jelmondatául a híres Szent Ágostoni mondást, in illo uno unum, amelynek értelemszerű fordítása, benne az egy Krisztusban egyek vagyunk. 3 évvel később, 2018. márciusában a perui püspöki konferencia második alelnökévé választották, a konferencián belül pedig a kulturális és oktatási bizottság elnöke és a gazdasági tanács tagja lett. 2023. január 30-án Ferenc pápa a püspöki dikasztérium prefektusává és a latin-amerikai pápai bizottságának elnökévé nevezte ki. Egyidejűleg Csiklayó nyugalmazott érseke címet adományozta neki. 2023. július 9-én Ferenc pápa bíborossá nevezte ki, majd a szeptember 30-i konzisztóriumon bíborossá kreálta. Leó pápa tehát 9 éven át szolgált Peruban, és ezen idő során többek között rendi kapcsolatai révén bőven volt alkalma megismerni a latin-amerikai kontinens főként egyházi helyzetét. A betegek világnapját Szent II. János pápa alapította 1992-ben. Szándéka szerint a betegek világnapja sajátos módon a testvéri közelség és az elmélyült elmélkedés ideje kíván lenni az egész egyház és közvetve a polgári társadalom számára is, azzal a célkitűzéssel, hogy a beteg és törékeny emberekben felismerje Krisztus arcát, és amennyire lehet, elkötelezze magát a megsegítésükben. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
napverse. Turmezei Erzsébet, mint a madár szárnya. Krisztus keresztje olyan teher, mint a madárnak a szárnya, az emeli a magasba. Clairvoy Bernát. Teher a szárnyad, suhanó madár. Repülsz, kék egek végtelenje vár, repülsz fényében aranynap sugárnak. Porrabja volnál, ha nem lenne szárnyad. Teher a kereszt, a Krisztus keresztje. Lehet, gyenge vállad már felsebezte, de olyan teher, mint a madár szárnya. Nélküle magasság hiába várna, nélküle a célt soha el nem éred, a kereszt emel egyre feljebb téged. Repülsz fényében aranynap sugárnak. Porrabja volnál, ha nem lenne szárnyad.
Turmezei Erzsébet, mint a madár szárnya című versét Dér Gabriella előadásában hallották. Turmezei Erzsébet 1912. február 14-én született Tamásiban, a gimnáziumot Sopronban, egyetemi tanulmányait Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte, ahol magyar-német szakos tanári diplomát szerzett. Már egyetemi évei alatt a Fépél leánykörhez tartozott, ezt követően hallotta meg Isten szolgálatra hívó szavát, és lépett be a Fépél Evangélikus Diakonissza Egyesületbe. 1941-ben avatták diakonisszává, 1951-ben a Fépél feloszlatásával a Balassa Gyarmati Evangélikus Szeretet Otthonba került, ahol 1975-ig végezte szolgálatát. Versei műfordításai német, angol és finn nyelvről több kötetben jelentek meg. Részt vett az evangélikus énekeskönyv szerkesztésében, amiben 105 énekszövege, illetve fordítása szerepel. 1989-ben a FB Egyesület újraindulhatott, a közösség Turmezei Erzsébetet választotta főnökasszonnyá, ezt a tisztséget 2000 májusában bekövetkezett haláláig viselte.
Imája. Add nekem kegyelmedet, Uram, ki oly jóságos és édes vagy mindenben, és annyira irgalmas vagy, hogy nem csak a jó téteményeid, hanem a megpróbáltatások is, amelyek választottaidat érik, a te irgalmasságod művei. Add nekem kegyelmedet, hogy ne pogányként viselkedjem ebben a helyzetben, amelybe igazságosságod vezetett engem. Hogy igaz keresztényként atyámnak és Istenemnek ismerjelek fel téged, bármilyen állapotban vagyok, mert az én állapotom megváltozott, de a tiéd nem. Te ugyanaz vagy, bármilyen változások érnek engem. S te nem vagy kevésbé Isten, amikor sanyargatsz, mint amikor dédelgetsz.
A Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullám.